Pai Nagycsaládos Konferencia egyik előadója nem más volt, mint Litkei Máté János, a Klímapolitikai Intézet igazgatója, akit sok szeretettel köszöntök a vonal másik végén. Üdvözlöm, Máté, jó napot kívánok!
Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye a konferenciának az volt az alcíma, hogy a fenntarthatóság bölcsője a család. Máté, mely témakört választotta előadásául?
Alapvetően én egy olyan témát vittem, hogy van egy olyan mítosz a közéletben, miszerint a klímaváltozással szemben az a leghatékonyabb fellépés, hogyha nem vállalunk gyermekeket, és én ezt megpróbáltam szakmai alapokon cáfolni, és vittem olyan példákat és olyan adatokat, amik egyértelműen bebizonyítják, hogy a gyermekvállalás az valójában nem egy környezetkárosító tevékenység, sőt kifejezetten a fenntarthatóság kulcsa is lehet.
Egyébként, Máté, hogyan épül fel az ökológiai lábnyom fogalmat? Milyen összetevőkből számolják ezt ki?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert alapvetően szerintem itt van valahol a kutya elásva. Az ökológiai lábnyom az valójában azt mutatja meg, hogy mekkora biológiailag aktív, produktív föld vagy vízterület szükséges egy adott népesség adott életvitelének a korlátlan hosszú ideig való fenntartásához, és ezt adott esetben számolják különböző tevékenységekre is, nem csak emberi populációkra, és ez egy nagyon, hát hogy mondjam, szemléletes mutató, ugyanis, hogyha belegondolunk abba, minden évben híradások szólnak róla, hogy például tavaly évben augusztus 22-én már föléltük a föld tartalékait, meghaladtuk a földnek a kapacitásait, de amennyire látványos ez a mutató, sajnos annyira pontatlan is, hiszen egyrészt, mint minden modell, ez is csak közelíti a valóságot, általánosító leírásra alkalmas, és nagyon sok mindent nem vesz figyelembe, például az, hogy egyes területeknek a hasznosítása során nem csak mondjuk károsító tevékenység van, gondoljunk mondjuk egy erdőterületnél, ahol ugyan tudunk fát kitermelni, de azért vannak egyéb ökológiai szolgáltatása is annak a területnek, megköt széndioxidot például a légkörből, vagy megköti a talajvizet. Most ezeket ez a mutató nem tudja számításba venni, és összességében ez a mutató nagyobbnak mutatja az emberi környezet terhelést, mint amilyen valójában. De nem is ez a legnagyobb probléma vele, hanem az, hogy az utóbbi időben ezt elkezdtük abszolút ilyen egyéni szintre lebontani, hogy ilyen mondjuk, amikor megveszek egy kiló sertéshúst vagy marhahúst, akkor annak mekkora az ökológiai lábnyoma, és ez azt a benyomást kelti, minthogyha itt minden az egyéneken múlna. Miközben azért ennél árnyaltabb a kép.
Tehát igazából nem biztos, hogy egyénekre lebontva kéne vizsgálni az ökológiai lábnyomot vagy a környezetszennyezést, hanem akár társadalmi szinten mondjuk, vagy nemzeti szinten?
Hát abszolút ez így van. Ugorjunk vissza oda, hogy honnan is ered ez az ökológiai lábnyomnak a számítása, illetve hogy jutunk el oda, hogy valakik azt fogalmazzák meg, hogy gyermekeket vállalni az egyenesen környezetkárosító tevékenység. Valójában ez úgy épül föl, hogy az elmélet szerint minden gyermekvállalás értelemszerűen növeli a társadalomnak a lélek számát, ami együtt jár egyfajta fogyasztás növekedéssel is. És hogyha meghaladja ez a lélek szám azt a mértéket, amit el tud tartani az adott terület vagy maga a bolygó, akkor itt eljön egy túlfogyasztás, túlnépesedés pont, ami pedig szükségszerűen, mivel jelenlegi technológiánkkal csak fosszilis erőforrások használatával tudunk energiát előállítani, ez szükséges minden szolgáltatáshoz, minden termékhez, ezért az üvegházhatású gáz kibocsátása jár, és hát el is jutottunk a klímaváltozás jelenségéhez, és az elmélet azt mondja, hogy ezt az egész folyamatot ezt a legelején kell megállítani, magyarul, ha nem vállalunk gyermeket, akkor tudunk küzdeni a klímaváltozás ellen. De ez számos ponton hibázik, mármint ez az elmélet, hiszen hogyha például azzal van problémánk, hogy az energia előállítás során túl sok az üvegházhatású gáz, ami a légkörbe jut, akkor természetesen mondhatjuk azt, hogy a végfelhasználóknak a számát kell csökkenteni, de azért érezzük, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, ahogy szintén nem a legjobb megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy a végfelhasználóknál a felhasználó energia mennyiségét csökkentjük, hiszen akkor szintén az emberek azt fogják érezni, hogy korlátozva vannak akár szabadságukban, vagy csökken az életszínvonaluk, hogyha mondjuk nem közlekedhetnek, vagy nem fűthetik fel a lakásaikat úgy, ahogy ők szeretnék. Sokkal inkább észszerű átgondolni az egész folyamatot, és hogyha van lehetőség üvegházhatású gáz előállítása nélkül, vagy kibocsátása nélkül energiát termelni, akkor miért a lakosság oldaláról próbáljuk mindenképpen megoldani ezt a problémát? Ugye ez egy eléggé szemléletes példa, de gyakorlatilag az élet minden területén ez levezethető, hogy valójában, hogyha a folyamatokat újra lehet gondolni, akkor miért a lakosságot próbáljuk valahogyan korlátozni, és azon keresztül megoldani a problémát. Most ennek a legszélsőségesebb példája, amikor azt mondják, hogy nem a fogyasztást kell csökkenteni, hanem magát a fogyasztóknak a számát.
Hát igen, mert egyénben legalábbis én úgy látom, hogy akkor arra gondolunk, hogy nekem legyen jó. Egyedül nekem, és a többi meg nem érdekel. Egyébként az levezethető, Máté, hogy életkoraink, életszakaszaink során mikor a legnagyobb az ökológiai lábnyomunk, vagy tehát, hogy mikor fogyasztjuk, vagy mikor termelünk annyi károsanyagot, vagy mikor fogyasztunk annyi energiát, hogy a legtöbbet, tehát, hogy születésünktől kezdve akkorunkig, mikor van ez az időszak?
Abszolút fölrajzolható egy ilyen séma. Az látszik, hogy a gyermekeknek a legalacsonyabb az ökológiai lábnyoma, és ahogy az aktív életszakaszba érünk, és például növekszik a ledolgozott évek száma, azzal együtt növekszik normál esetben az a megengedhető életszínvonal, amin él egy adott ember, úgy növekszik az ökológiai lábnyoma is egyéni szinten, és amikor elérjük a nyugdíjas kort, akkor ez a tendencia ez megfordul, és onnantól kezdve csökken ismételten. Azonban általánosságban véve ez a csökkenés már nem éri el a gyermekkornak az alacsony ökológiai lábnyomát. Tehát egy ilyen elég jellegzetes görbe rajzolható föl. A gyermekkorban alacsony, az aktív korszakban folyamatosan növekszik, ott valahol tetőzik, majd pedig a nyugdíjas korszakban, amikor már az ember nem aktív kereső, onnantól kezdve pedig csökken folyamatosan és lassan. Azonban, hogyha megnézzük a kutatásokat, akkor azt is látjuk, hogy valójában nem az életkora legnagyobb meghatározója, hogy akár egy egyénnek mekkora az ökológiai lábnyoma, hanem sokkal inkább az, hogy milyen vagyoni helyzet az, amit ő megengedhet magának, mik a fogyasztási szokásai, és adott esetben sokkal inkább meghatározó az is, hogy hol él. Hiszen nem mindegy, hogy valaki mondjuk Afrikában él, és az ottani fogyasztási, akár itt gondoljunk kulturális különbségekre is, tehát az ottani fogyasztási szokások szerint él, vagy mondjuk Észak-Amerikában. Teljesen más lesz ebből adódóan az ökológiai lábnyoma is természetesen.
Az életszínvonal is számít ezek szerint. Aki mondjuk gazdagabb, és sokkal több géppel van körülvéve, vagy sokkal elegánsabb helyekről rendelhet ételt, vagy sokkal több autója van, az lehet, hogy több károsanyagot bocsát ki, vagy annak nagyobb az ökológiai lábnyoma, mint annak, aki mondjuk mély szegénységben él? Ez összehasonlítható?
Ez abszolút összehasonlítható, és ahogy ön fölvázolt, ez így állja is a helyét, tehát valakinek...
...egok kapcsán erről, hogy ott is az egyénre próbálták rányomni, hiszen ő a fogyasztó, ő fizesse meg a környezetszennyezés kárát, miközben a cég, aki ezt előállítja, megbújt, és most már egyébként változott a dolog, a törvényi előírás neki is kötelessége vállalni ennek a felelősségét. Ugye Mátéval beszélgettem talán a múltkorjában pontosan.
Abszolút erről. Ez így van. Igen, de ugyanezt a mintázatot most látjuk, például az Európai Bizottság ugye javaslatként a napokban adta ki ezt a Fit for 55 nevezetű javaslatcsomagot, ami arról szól, hogy hogyan lehet konkrétan elérni az 55%-os üvegház gáz kibocsátás csökkentést, és hát ebben vannak olyan javaslatok, amik jó részt a lakosságra terhelnék ennek a költségeit, ilyen például a kvótakereskedelmi rendszernek a felülvizsgálata, ami a bizottság szerint előzetesen kiterjedne például a lakóingatlanokra is. Na most ez jelentős többletterhet jelenthet a családok számára, és miközben ezt megtesszük, a közben azt látjuk, hogy nem vagyunk eléggé szigorúak, és nem vagyunk eléggé következetesek a nagyvállalatokkal szemben. Tehát itt valami fajta igazságtételre mindenképp lesz szükség, hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek továbbra is kitartsanak a klímavédelmi célok mellett, mert azt látjuk, hogy rendkívül fontosnak tartják az emberek, hogy élhető legyen a jövő, hogy a gyermekeik számára ugyanazok a lehetőségek, akár az, hogy kimenjenek a természetbe, és ugyanazokat a természeti kincseket láthassák, de ugyanazok az életfeltételek biztosítva legyenek, ez mindenki számára egyöntetűen fontos. De azt viszont az emberek nem hajlandóak elfogadni, hogy ezt pusztán ők fizessék meg. Tehát hozzá kell járulni a nagyvállalatoknak is ezeknek a terheknek a megtérítéséhez.
Arra vonatkozóan van-e bármilyen kimutatás, vagy volt-e bármilyen vizsgálat, hogy összehasonlítható-e a környezettudatossága egy nagy családban élő személynek, vagy egy nagy családnak, illetve olyannak, aki szingli és egyedül él?
Igen, itt engedje meg, hogy hivatkozzak a Kopmária Intézetnek a 2020-as kutatására. Ők végeztek egy reprezentatív közvéleménykutatást, ami összehasonlította például a családosoknak és a gyermekteleneknek a környezeti attitűdjeit. Tehát azt látjuk, hogy a családosoknak szignifikánsan magasabb az aránya az egyedülállókhoz képest a környezettudatosság tekintetében. A gyermekeseknek 65,1%-a aktívan elkötelezett a környezetvédelem mellett, míg ez az egyedülállóknál pusztán 41,6%. Tehát, hogyha már csak innen vizsgáljuk a kérdést, akkor is megkérdőjelezhető az, hogy vajon tényleg az a legjobb a környezetnek, hogyha nem vállalunk gyermeket, hiszen a következő generáció az sokkal környezettudatosabb lesz, hiszen így neveljük őket, azokat a gyakorlatokat adjuk át számukra, ezek az értékek lesznek a meghatározók. Még azok, akik egyedülállóként élik le az életüket, azt látjuk, hogy sok esetben a környezet iránti elkötelezettség az sokadrangú.
Hát meg, és akkor még ott vannak ott van a többi kérdés is, hogy ki fogja azokat eltartani majd idősen, hogyha nem lesznek gyermekek. Tehát azért itt azért nagyon sok kérdés felmerül. Tehát a nagycsaládosok környezettudatosak, akkor mégiscsak a családi a jövő környezetvédelmi szempontból és ökológiai lábnyom szempontjából is, Máté, összegezhetünk így?
Abszolút, ez így van, és hogyha az előző gondolatra még egy fél mondattal visszautalhatok, tehát olyan javaslat semmiképpen nem lehet megoldás a környezeti problémára, ami egy újabb katasztrófához vezet. Márpedig, hogyha a gyermekvállalást tömegesen tagadnák meg az emberek az egyes társadalmakban, akkor látjuk azt, hogy gyakorlatilag egy demográfiai összeomláshoz vezetne, ami a jelenlegi technológiánk mellett robotizáció ide vagy oda egy elképesztő gazdasági visszaesést jelentene. De ez a kisebb probléma, mert az a szociális háló, amire a modern jóléti államok épülnek, az egyik napról a másikra szűnne meg, és gyakorlatilag ez legalább annyi halálesetet és legalább annyi szenvedést okozna, mint a környezeti katasztrófa, amelytől szintén félünk. Tehát nem lehet olyan megoldásokat megfogalmazni, ami gyakorlatilag cseberből vederbe állapotot idézne elő. Mindenképpen úgy kell megfogalmaznunk, és olyan megoldásokat, amelyek kivezetnek a környezeti katasztrófából, de azokat az értékeket, amelyek gyakorlatilag a társadalmainkat egybe tartják, azokat tiszteletben is tartják.
Köszönöm szépen a Klímapolitikai Intézet igazgatójának, Litkei Máténak a gondolatait hallották. Köszönöm még egyszer, szép hétvégét, Máté.
Köszönöm, viszont hallásra.